Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk vele, hogy amikor egy szakasza az életnek lezárul, és elkezdődik egy új, nevezetesen most az év lezárul, nem sokára ez az év utolsó szombatja, és elkezdődik majd egy új esztendő. Én azt hiszem, hogy ha évközben ritkában is tesszük meg, de ilyenkor egy-egy ilyen fordulónál megállunk, és vissza és előre tekintünk. Ritka pillanat az ember életében, pláne ebben a rohanó világban, hogy az ember igazából elcsendesedjen, és igazából kiértékeljen dolgokat, de az Isten erre hív bennünket, hogy csendesedjünk el, és gondolkodjunk. Gondolkodjunk a múlton, értékeljük ki annak tanulságait, és tekintsünk előre hitben a jövőre, az ő ígéreteit a szívünkre, a lelkünkre vésve. Két Zsoltár szakasz szeretnék felolvasni hálaadásként, a 118. Zsoltárból és a 115. Zsoltárból. A 118. Zsoltár hálaadó ének, és így kezdődik. Az első versétől így olvasom. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja hát Izrael, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondja hát az Áron háza, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké való az ő kegyelme. Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek. Mit árthat nékem, ember? Csodálatos ez a Zsoltár, és annyira megragadó az én számomra az, hogy megszólítja hálaadásra az Isten örökkévaló kegyelmének a dicséretére, kiket szólít fel. Azt mondja, Izrael háza, az nép, aki ismeri az Istent, adjon hálát az Istennek az ő örökkévaló kegyelméért. Utána megszólítja az Áron házát, Istennek a szolgáit. Adjatok hálát az ő örökkévaló kegyelméért. És utána pedig azt mondja, kitágítja és az egész világra kiterjeszti, akik csak félitek az Istent, akik csak valamit is megismertetek belőle az ő lényéből. Magasztaljátok őt, mert örökkévaló az ő kegyelme. És utána olyan szépen mondja, hogy a tapasztalatát, hogy amikor szükségben voltam, amikor nehéz helyzetben voltam, és hozzád kiáltottam, te meghallgattál engem. Nem tudom, hogy megvalósítottuk-e az elmúlt évben a tapasztalatok füzetét. Olyan sokszor beszéltünk már róla, és olyan sokszor felbuzdulunk erre, hogy a tapasztalatainkat leírjuk, csak röviden emlékeztetőül. Az évben vajon hány tapasztalatot jegyezhettünk fel az Istennel? És ha nem is jegyeztük fel, pótoljuk, amíg az emlékezetünkben van, hogy az Isten hányszor és milyen módon könyörült rajtunk. Olyan csodálatos dolog elővenni a tapasztalatok füzetét, amikor egy nehéz helyzet van, és felidézni, és újra átgondolni, hogy az Isten akkor is megsegített engem, most miért félsz? Hiszen akkor sem hagyott el, pedig milyen nehéz volt a helyzet. És így tudjuk azt elkerülni, hogy feledésbe menjenek azok az áldott tapasztalatok, amelyeket ővel szereztünk, és ekkor tudjuk folyamatosan kimondani, hogy igen, magasztaljuk őt, mert örökké való az ő kegyelme. És talán még csak az utolsóként említett ígére is hadd helyezek néhány szó erejéig hangsúlyt. Azt mondja, hogy velem van az Úr, nem félek. Mit árthat nékem, ember? Mit árthat a világ, mit árthat bárki, hogyha az Isten van velünk? És ennek hátterén olvassuk el a 115. Zsoltárból, olvassuk el a 9-től terjedő verseket, a 9-től 13-ig. Figyeljük meg itt is ezt a hármas felbontást. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza, az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket, megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. Igen, az Isten megáld mindenkit, aki nem feledkezik el az ő örökkévaló kegyelméről, aki ő benne bízik, aki hozzáfordul, aki az ő utain akar járni. Izrael házát, Áron házát, mindenkit, akit fél, aki féli az Urat, megáldja az Isten, megsegíti és vezeti. De hogy bizalommal, hittel tudjunk hozzáfordulni, az elkövetkezendő esztendőben is, életünk minden helyzetében, ehhez szükséges, hogy azok az emlékoszlopok elevenen ott legyenek a mi tekintetünk előtt, a mi szívünkben, az ő örökké való kegyelmének ezernyi bizonysága, amit az elmúlt esztendőben is megtapasztaltunk. De mint ahogy említettem, az év vége nem csak a visszatekintésre, hanem az előretekintésre is kell, hogy fordítódjék. Visszatekinteni mindenki igazából személyesen tud. Közösségileg is persze vissza tudunk tekinteni, de visszatekinteni igazából egyénileg tudunk. Mindannyian más és más élethelyzetekben voltunk. Ezekből a tapasztalatokból fogunk majd délután feleleveníteni az év legszebb tapasztalataiból, a legkiemelkedőbb tapasztalataiból, hogy az Isten életveszélyes helyzetekből hogy mentett ki, vagy hogy használt föl bennünket emberek életének, fizikai életének a megmentésére. Ezekről majd külön beszélünk, de ezeket mindenkinek magának kell alapvetően az életét végig gondolnia. De most, amikor szeretném, hogyha előre tekintenénk, az ige alapján egy történetet szeretnék felidézni, amelynek tanulságai az előttünk álló időszakra vonatkozóan is hatalmas biztatást és bátorítást jelentenek. És ez a történet nem más, mint Gedeonnak a története. Nagyon sokan ismerjük Gedeon történetét, éppen ezért én a történetet nem szeretném egészében feleleveníteni, és nem szeretnék minden részletére kitérni, a történetnek néhány mozzanatára és tanulságára szeretnék kitérni, ami nekünk most napjainkban különösen fontos és hangsúlyos üzenet az Istentől. Ne feledjük el, mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol. Ezek a tanulságok a mi számunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Igen, nem tudjuk, milyen esztendő vár mireánk, nem tudjuk. Ahogy elnéztük az elmúlt esztendőt, az elmúlt egy pár évet, és mit mond az ige, az események fel fognak gyorsulni, már idáig is mennyire gyorsak, de még inkább felgyorsulnak, nem tudjuk, mi vár mireánk. De az igének a bíztatása, bátorítása, Isten azt akarja, hogy minden élethelyzetben ott legyen a szívünkben, lelkünkben, gondolatainkban. Egész röviden a történelmi háttérről, a honfoglalás után, amikor Józsué vezetésével a nép birtokba veszi az ígéret földjét, Kánaán földjét, akkor azt olvassuk az igében, hogy Józsué egész életében a nép az Istennek szolgált. De utána azt olvassuk az igében, Bírák könyve második fejezetében, Bírák könyve második fejezetének a 10-től 13-ig terjedő verseiben az ige a következőt mondja, és az egész nemzetség gyűjtetett az ő atyáihoz, és támasztott más nemzetséget ő utánuk, amely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izrael-el. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, mert a Baáloknak szolgáltak, és elhagyták az Urat, atyáik Istenét. És sorolja tovább, hogy mi mindent követett el a következő nemzedék. És ezért az Isten csapásokat, büntető ítéleteket engedett meg, hogy kijózanítsa őket, hogy magához vissza tudja őket vezetni, hogy meglássák azt, hogy a világ felé fordulása, most a mai nyelven mondom, a bálványoknak való szolgálat mennyire fölösleges, hiába vadoló dolog, az élet ellenségének a szolgálatát, Sátán szolgálatát jelentik. Isten szeretetből küldte ezeket a büntető ítéleteket, fenyítékeket. És egyik alkalommal 7 éves elnyomás volt a midianiták részéről, 7 éven keresztüli elnyomás, és a nép a csapás alatt felkiáltott az Úrhoz, és ismét az Istent kezdte segítségül hívni. És az Úr meg is hallgatta az ő népének imáját, az emberek fohászát, és küldött szabadítót Gedeon személyében. És szeretném olvasni Gedeon elhívását, és mindjárt az első nagy tanulságot szeretném majd ebből a részletből levonni. Fel fogom olvasni Bírák könyve 6. fejezetének a 14-től 16-ig terjedő verseit, és amíg olvasom ezt az igét, kérem, hogy azon gondolkodjunk, hogy ebből a szakaszból mi lehet a mi számunkra most a legnagyobb tanulság. A 14-től a 16-ig terjedő versekben ezt olvasom. És az Úr hozzáfordult, és mondta, mármint Gedeonhoz mondom, nem olvasok föl mindent, mert csak egyes tanulságos részt, tehát mindegyik tanulságos, csak egy-egy részletet hangsúlyozunk. Tehát az Úr ugye eljön Gedeonhoz, és elhívja őt, és az Úr hozzáfordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem de én küldelek téged? És mondta néki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt, imé az én nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta néki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Szerintetek ebből a történet részletből mi az egyik legnagyobb tanulság, vagy kettő? Milyen lelkülete volt Gedeonnak? Gedeon alázatos volt, nem tartotta magát sokra. És amikor az Úr felhívása érkezett hozzá, hogy hajtsa végre ezt a cselekedetet, ő, hogy Midiánt megveri és elűzi az elnyomót, hát lehetetlennek tartotta. De a másik hatalmas nagy tanulság, hogy az Isten mit ígér az ő hívását, felhívását elfogadó embernek? Én veled leszek. Nem neked kell a nehezét viselned, én. Neked csak döntened kell, és neked csak engedned kell annak, amire én téged késztetlek. És itt szeretnék felolvasni egy idézetet a Pátriárkák és Proféták című könyv 607. oldaláról. A mai alkalommal néhány idézetet ebből a könyvből fogunk olvasni, és azért tartom fontosnak ezt a tanulságot levonni, mert most azt gondolhatnánk, hogy hát igen, hát Gedeont elhívta az Úr, hogy a midianitákat verje meg, vagy űzze ki az országból, de hát bennünket, hát mi éljük a kis hétköznapi életünket, hát előttünk nincsenek ilyen feladatok, hogy egy hadsereget kell megfutamítani. De hadd kérdezzem meg, az Isten nagy feladatra hívott el bennünket? A legnagyobb feladatra, hadd mondjam, lehet, hogy meglepő, de nagyobb feladatra, mint Gedeont elhívta. Nagyobb feladatra hívott el bennünket a végidején. Hadd mondjam, mi sokszor úgy, amikor a körülményekre tekintünk, meg az előttünk álló időre, akkor egy kicsit megrémülünk, hogy milyen időszak vár mi reánk, és milyen ritkán gondoljuk végig azt, hogy az Isten kegyelme, hogy ebben az időben adott nekünk létezést, hogy mi most ebben az időben élhetünk, és felkészülhetünk arra a mindennél nagyobb feladatra, amikor az Úr be fogja fejezni az ő művét ezen a földön, és mindannyiunkat azért hívott most el, hogy ebben eszközök lehessünk. Olyan munkában, amilyen nem volt, mióta a föld van, amióta ember van ezen a földön. Igen, az Isten személy szerint mindannyiunkat hatalmas feladattal bíz meg, akar megbízni. El is készítette a jó tervet, hogy melyikünkre milyen feladatot fog majd bízni. De nézzük meg, mit olvasunk Gedeon magatartásáról és általánosságban mit mondhatunk erről a lelkületről. Idézi az igét, hogy a tisztességnek előtte jár az alázatosság. És utána így írja, az Úr azok által tud a leghatékonyabban cselekedni, akik leginkább tudatában vannak saját elégtelenségüknek, és akik benne bíznak, mint vezetőjükben és erejük forrásában. Ő erőssé teszi őket azzal, hogy erejét gyengeségükkel egyesíti, és bölcsé azáltal, hogy bölcsességét tudatlanságukkal párosítja. Az Istennek ez a lényeg, az Isten ezt kéri, az Isten átadott életű embereket keres és vár, akik nem magukban bíznak, akik pontosan tudják azt, hogy maguktól senkik és semmik, de akik ő benne bíznak, és várják tőle az erőt, a mennyei vezetést és a bölcsességet. Menjünk tovább, nézzük meg a következő tanulságot. Gedeon, amikor készséges az isteni hívásra, de hogy megbizonyosodjon afelől, hogy tényleg az Úr szól vele, és tényleg neki ezt a feladatot el kell végezni, mit tesz Gedeon? Jelet kér az Úrtól három ízben is. Jelet kér. Ugye az egyik alkalommal ugye kihozza az áldozatot, és ugye az Úr teszi a csodát, ugye kősziklából kijön a tűz, megemészti az áldozatot, és akkor utána pedig jön még két jelkérés, ugye ott, hogy kiteszi a gyapjat, hogy egyszer csak az legyen nedves, egyszer csak az legyen száros, a körülötte levő pedig más. Tehát jelt kér Gedeon. Hadd kérdezzem meg, hogy lehet-e jelet kérni nekünk is? A Biblia támogat-e bennünket arra, hogy különleges élethelyzetekben jelet kérjünk az Istentől? Illetve, ha ezt tesszük, milyen módon tehetjük? Hadd mondjam, például a gedeoni példa is bíztatás arra, hogy szükséghelyzetben és nehéz helyzetben kérjünk választ, jelet az Istentől. De nézzük meg, hogy ennek mik a feltételei, csak néhányat szeretnék megemlíteni. Az első, amit szeretnék mondani, inkább bocsánat, így kezdeném, mikor tilos jelet kérnünk az Úrtól. Mikor tilos, mikor nem szabad jelet kérnünk az Úrtól. Amikor olyan valamitől kérünk hozzá útmutatást vagy jelet, amiről pontosan tudjuk, hogy mi az ő válasza. Tehát, ha valami olyasmit akarunk megcselekedni, amiről tudjuk, hogy nem helyes, de mégis valahogy szeretnénk az Úr jóváhagyását valamilyen módon kicsikarni, mint például Bálám is tette, azt mondja, akkor meg ne kérdezzük az Urat. Ezzel kapcsolatban nézzük meg, mit olvasunk a Pátriárkák és Proféták című könyvben a 477. oldalról. Hiszen gondoljunk Bálámra, mit kérdez az Úrtól? Elmenjek-e megátkozni Izraelt? Az Úr prófétája kérdezi ezt. Tehát értjük, szóval nyilvánvaló, hogy ezt nem szabad megtenni, de mégis el akart menni, és jelt akart kérni, hogy, és kicsikarni, hogy az Isten mégiscsak valahogy megsegíti őt. És nézzük meg, mit olvasunk ezzel kapcsolatban. Nem törekedett Bálám arra, hogy Isten akaratát cselekedje, hanem saját útját akarta követni, és ehhez az Úr szentesítését megszerezni. Ha valaki világosan látja, mi a kötelessége, ne merjen az Úr elé állni azért imádkozva, hogy felmentést kapjon a végrehajtás alól. Inkább alázatos, engedelmes lelkülettel kérjen mennyei erőt és bölcsességet, hogy eleget tehessen kötelességének. Számos példát tudnánk most erre mondani, de csak elvben fogalmazzuk ezt meg. Ha látjuk, az igének van valami utasítása erre az élethelyzetre, hogy valami miért nem lenne jó, az Isten igéjébe ütközik egy részlet, vagy valami, ami az adott helyzetben előfordul, akkor ne jelt kérjünk, hanem erőt ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk. De nézzük meg, hogy milyen módon, egyéb helyzetben, milyen módon kérhetjük a jelet. elsősorban legyen bennünk egy mélységes alázat. Mélységes alázat. Nézzük meg, Gedeon is mit mond, amikor másodszor is ott azzal a gyapjúval kér, hogy fel ne gerjedjen a haragja az én uramnak én ellenem. De látod az én, ezt már én teszem hozzá, látod az én félénkségemet, az én gyengeségemet, az erőtlenségemet, kérlek segíts nekem, adjál meg bizonyosodás, hogy tényleg ez a te akaratod. Mélységes alázattal és tisztelettel. De nézzük meg a következő és a legnagyobb, bocsánat, hogy itt legezek, mert mindegyik fontos, de egy nagyon fontos feltételt, Zsoltárok 25. fejezetének a 12. verséből, a 25. Zsoltár 12. versében ez a jól ismert ige a következőt mondja. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Ki az, aki féli az Urat? Mit jelent az Isten félelem magatartása? Az Isten félelem magatartása azt jelenti, hogy a rosszat megvetem, és a jót akarom követni, az Isten útját akarom követni. Akkor is, ha az én akaratommal, az én egyéni ambíciómmal vagy kívánságaimmal az ellenkezik. Ábrahám, amikor az Úr azt mondja neki, hogy áldozza meg az ő fiát, és Ábrahám már emeli a kezét, hogy megtegye, amit az Úr mond, mit mond neki az Úr? Megállj ne tedd, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Tehát amikor valaki számára az a legfontosabb az életben, hogy mindegy, hogy mi történik, csak hogy az Isten akaratát tudjam megvalósítani, hogy azt az utat tudjam választani, amit ő mutat nekem. Az Isten megmutatja annak az embernek az utat, amelyiket válassza. És itt szeretnék megállni, és megint egy idézetet csak röviden megemlíteni. Azt olvassuk, hogy amikor kéréseinket az Úr elé visszük, ne feledjük el énünket is otthagyni a kereszt lábánál. Figyeljük, amikor kéréseinket az Úr elé visszük, amikor jelet kérünk, vezetést kérünk, ne feledjük el az énünket is otthagyni a kereszt lábánál. Miért? Gedeon történetére nézve. Gedeon milyen volt? Félénk volt, nem? Kicsinek tartotta magát, kevésnek ahhoz, amivel az Úr meg akarja bízni. De hagyjuk ott a kereszt lábánál, amikor a kéréseinket elmondjuk, ami énünket. A gyáva, a félénk, a lustaságra, restségre hajlamos, ki tudja, mire hajlamos énünket. Ha az Úr mondja, akkor erőt kérjünk, hogy meg tudjuk cselekedni. De a másik véglet. Ha az Úr valami olyat mond, ami az én vágyaimmal ellentétes, azt is hagyjam ott a kereszt lábánál, erőt kérjek ahhoz, hogy az ő akarata szerint tudjak cselekedni. De szeretnék egy gondolatot megfogalmazni, és egy olyan gondolatot, amire nem tudom, hogy szoktunk-e igazából gondolni, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor jelet kérünk az Úrtól, nézzük meg, Gedeon mit csinált itt a gyapjú történettel. Kérte egyszer ezt, utána még egyszer kérte, ugyanabban a szituációban még egyszer kérte a jelet. Hadd kérdezem meg, van erre valamilyen elv, vagy valami útmutatás? A következőt olvasom. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanításait, de ezt is tegyük imánk tárgyává, és bízunk benne, hogy a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Tehát mit csináljunk, hogyha kérünk valami vezetést, jelet, és valamire úgy érezzük, hogy na hát akkor tényleg ez az Isten útja, mit tegyünk? Újból kérjük, ha úgy érezzük, hogy még mindig bizonytalanok vagyunk benne, hogy félre ne értelmezzük, hogy Uram, tényleg ez a te akaratod? Vagy az én egyéni vágyam mondja? Vagy az én félelmem mondja azt, hogy ezt ne tegyem? Tehát kérjük újból, hogy megbizonyosodjunk, hogy félre ne értsük, de azzal az alázattal és azzal a lelkülettel, hogy bármit mond az Isten, meg fogjuk cselekedni. Szeretnék a Bibliából egy példát idézni, egy olyan történetet, ami számomra mindig nagyon elgondolkodtató, és már régebben esett szó Jeremiás könyvéről, itt az utolsó fejezetekről, és szeretném újból feleleveníteni ezt a történetet Jeremiás könyve végéről, a 42. fejezetből, amikor a három fogságra vitel után, amikor Nabukodonozor a népet fogságra viszi Babilóniába, akkor egy maroknyi nép ott marad Jeruzsálemben, ott marad Júdában, és ezek rettegnek és félnek attól, hogy újabb hadjárat következtében őket is a Nabukodonozor el fogja vinni fogságba. És Jeremiás próféta is ott marad, és Jeremiás prófétához jön a nép, és kéri, hogy kérdezze meg az urat, hogy mit tegyenek. Ők mit szerettek volna tenni? Ők menekülni szerettek volna Egyiptomba. Mert azt gondolták, hogy oda visszamennek, vissza, hát ugye nem ők jöttek ki annak idején sok száz évvel ezelőtt, de hogy menjenek Egyiptomba védelmet, segítséget kérni Nabukodonozor ellen. És azt olvassuk, nézzük meg, hogy mennyire félrevezetőek tudnak lenni az emberi szavak. Magunkat tudjuk becsapni és félrevezetni. Azt olvassuk Jeremiás könyve 42. fejezetében, és mondták Jeremiás prófétának, hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látják minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened, az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nékik Jeremiás próféta, meghallottam. Íme én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédetek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mihozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünk szavára. Hadd kérdezzem meg, van ennél szebb imádság, vagy kérés, vagy megfogalmazás? Ennél tökéletesebb nem lehet. Alázatos kérés, ha jó, ha rossz, megcselekesszük, csak tudjuk meg az Isten akaratát. Ez az, amiről az előbb beszéltünk, ilyen lelkülettel kell kérni az Urat. Erre mi történik? Az Úr néhány nap múlva, 10 nap múlva válaszol Jeremiás prófétának, és mi volt az üzenete? Ne féljetek a babiloni királytól, maradjatok itt a földeteken, jó indulatúvá teszem, elfordítom az ő erejét, nem olvasom szórószóra, egy hosszabb üzenet, maradjatok itt a helyeteken, a ti országotokban, ne menjetek sehova. És hadd kérdezzem meg, a nép mit csinál? Az a nép, amelyik azt mondta, ha jó, ha rossz, megcselekesszük az Úrnak szavát. Ez a nép a következőt cselekszi, Jeremiás így hányan, most nem olvasuk végig a fejezetet, azt mondja nekik, mikor pedig ma megjelentettem néktek, nem hallgattatok az Úrnak, a ti Istenetek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. És mentek vissza Egyiptomba. Miért? Mert ott volt a szívükben az, hogy ők vissza akarnak menni, mert úgy érzik magukat biztonságban. Megkérdezzük az Urat, jóvá akarták hagyatni az Úrral az ő gondolataikat. A kérést az Úr elé vitték, de az énüket nem hagyták ott a kereszt lábánál. Vagy legalábbis lélekben a kereszt lábánál, ugye ott még nem volt meg Jézus áldozata. Igen, vigyázni kell, hogy amikor kérünk az Úrtól jelet, ez a lelkület legyen bennünk, nem szavak szerint, hanem amit kimondtak, igazából az a lelkület legyen bennünk. Nézzük meg a következő nagy tanulságot, és erről is mindenképpen szót kell ejtenünk. Gedeon, amikor megbizonyosodik az Úr akaratában, az Istenbe kapaszkodva, a lelkétől felindítva megfújatja a harsonákat, és hány ember gyűl Gedeon köré? Emlékszünk a számra? 32 ezer ember oda gyűlik Gedeon köré. Az ellenfél milyen haderőt képviselt? Az ellenfél, azt kell, hogy mondjuk, hogy ő hozzájuk képest megszámlálhatatlanul sokan voltak, hiszen azt olvassuk, mikor az egész Midian és Amálek és a napkeletiek egybegyűltek és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak Jezreel völgyében. Tehát a midianiták, az egész midianiták, amálekiták és a napkeletiek egybegyűltek. Hát porszem voltak hozzájuk képest az a 32 ezer ember. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy mit érezhetett Gedeon. Ott áll, nézi a fensíkról azt a felvonulást, és ránéz az ő csapatára, 32 ezer ember. És ezek után az Úr mit mond? Egy egész különleges felszólítás. A hetedik fejezet, Bírákkönyve, hetedik fejezet, második, harmadik versében ezt olvassuk, és mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységéről. Mindjárt olvasom tovább, egyelőre itt álljunk meg egy pillanatra. Gedeon végig tekintett a 32 ezer emberen, és amikor látta, hogy milyen kevesen vannak a túlerőhöz képest, nem intézte azt a felhívást a néphez, a hadsereghez, amire az Úr Mózesen keresztül tanította őket. Hadd kérdezzem meg, minden hadba vonulás előtt milyen felhívást kellett intézni az egybegyűlt sereghez? Aki szőlőt ültetett, de még nem aratta le a gyümölcsét, menjen haza. Aki házat épített, de még nem avatta fel, menjen haza. Hogy nem más avassa föl, ugye, hanem hogy ő tudja értékelni a munkája gyümölcsét, a házépítést. Aki feleséget jegyzett el magának, mennyasszonya van, menjen haza, és vegye el a feleségét. És mi volt a negyedik felhívás? Hogy olvassuk Mózes 5. könyve 20. fejezetének a 8. versében? A következőt olvassuk. Kicsoda olyan férfi, tehát azt mondja, hogy még további szóljanak az előjárók a néphez, és ezt mondják. Kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágyszívű. Menjen el és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. Igen, ezt a felhívást Gedeon, látva az ő kevés emberét, nem olvasta fel. És nézzük meg, az Úr mit mond Gedeonnak, hogy sok ez a nép. Mondjad el nekik, hogy akinek fél a szíve, az menjen haza. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy ennek miért volt jelentősége? Ennek miért volt jelentősége? És szeretném megkérdezni, hogy mai napunkra is milyen tanulsága van ennek? Most az Isten kegyelméből egyelőre még nincs háború, és nem az izrael népe között vagyunk, hogy ezt valaki kihirdetni, hogy akinek fél a szíve, menjen haza, de ebből a mozzanatból milyen tanulságot tudunk levonni? Miért kellett hazaküldeni a félénk szívű embereket? Két idézetet röviden hadd olvassak. Nem akarta, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés azt is hangsúlyozza, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik a hit és bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is kihatnak. Ha valaki úgy indul a háborúba, hogy nincs meg az az elszántság benne, hogy életemet és véremet áldozom, azért az ügyért, ugye itt jelen esetben az Isten ügyéért, mert ugye mi erről beszélünk. Ha nincs meg ez, hanem félénk szívű, és inkább visszamenne, az érzései és a gondolatai a cselekedeteire is ki fognak hatni, és egy-egy adott pillanatban meg fog hátrálni, és inkább csak hátráltatni fogja a többieket, semmint erősíteni. De egy másik idézetet is hadd olvassak, a 604. oldalról a következőképpen. Így olvasom az idézetet. Az Úr látta, hogy büszkeség és hitetlenség lakik népe szívében. Gedeon buzdító felhívására készségesen felsorakoztak. de sokan félelemmel teltek el, amikor látták a midiániták tömegeit. Mégis győzelem esetén vajon mit tettek volna ezek az emberek? A dicsőséget maguknak tulajdonították volna. Azt mondja, győzelem esetén éppen ezek igényelték volna maguknak a dicsőséget, ahelyett, hogy Istennek tulajdonították volna a győzelmet. Igen, Isten nem tudja felhasználni azokat az embereket, akiket, ha egy adott helyzetben csoda eszközeként fel tud használni, tehát föl tudja őket használni azért, hogy valami hatalmas dolgot cselekedjen rajtuk keresztül, de ezek az emberek maguknak tulajdonítanák a dicsőséget. Bennünket sem tud az előttünk álló időben az Úr felhasználni addig, amíg nincs bennünk az az alázat, hogy akármit cselekszik az Úr rajtam keresztül, ez nem én vagyok, hanem ő az, aki rajtam cselekszik. És a másik, amit az előbb olvastunk idézetbe összefoglalóan, miért kellett hazamenni azoknak az embereknek? Mert gyengítették volna a társaik kezét, a többiek szíve is meglágyulhatott volna. Milyen tanulság van ebből a mi számunkra? A lelkületünk, a hitünk, a bátorságunk kihat a környezetünkre. Egymást vagy csüggeszteni tudjuk, amikor elmondjuk, látod, ez is milyen vet, látod, milyen nehéz, látod, gyengíteni tudjuk egymást, ugyanakkor berősíteni és bátorítani is tudjuk, hogy látod azt a nehéz helyzetet, de emlékezz, hogy az Úr a múltkor még nehezebb helyzetből is megszabadított bennünket. Tehát egymásra is hatással vagyunk, és akik visszahozták, visszahúzták volna a többieket, azoknak haza kellett menni, hogy ne gyengítsék társaik kezét. De ezután jön még egy egész különleges gondolat, és azt olvassuk, hogy amikor, hadd kérdezzem meg, hogy hányan vonultak vissza? Hányan vonultak vissza? 22 000. Mit mondtunk? 32 000 ember volt, és 22 000 visszavonulnak, abból a kevésből, ott maradt 10 000 ember. Gondoljuk csak végig, hogy mit érezhetett igazából ott Gedeon. És mit érezhetett akkor, amikor ezek után azt mondja neki az Úr, hogy még ez a nép is sok. Vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen majd el veled. Most nem részletezzük, hogy mi volt ez a próba ott a víz ivásnál. Az a lényeg, hogy hányan maradtak, akiknek ott volt a helyük ebben a csatában. Összesen 300-an. Álljunk meg itt egy pillanatra, és megint szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy mit tanulhatunk a történetnek ebből a részéből. Nem tudom, hogyha az előttünk álló időre gondolunk, nem tudom, hogy érezzük-e úgy időnként, hogy hát mennyire kevesen vagyunk. Az Úr milyen feladattal bízott meg bennünket, de hát tehetetlenek vagyunk, kevesek vagyunk. Hát hol vagyunk a tömegekhez képest, sehol nem vagyunk. Egy igét szeretnék olvasni Sámuel első könyvéből, amikor Jonatán a szolgájával a filiszteusok előőrsét, egy csapatot úgy fölmegy, és megtámadja őket, és győzelmet arat. Azt mondja előtte Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozta, jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előőrséhez. Talán tenni fog az Úr értünk valamit. Figyeljük! Mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok, vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. Az Úr előtt nincs akadály, sok, vagy kevés által. 300 ember maradt, de az az ember olyan volt, aki odaszentelt életű volt. Mi mindig úgy gondolkodunk, legalábbis sokszor, hogyha sokan vagyunk, akkor erősebbek vagyunk. Hogyha kevesebben vagyunk, akkor gyengébbek vagyunk. Nézzük meg, hogy hogy akarja az Úr eloszlatni ezt a gondolatot az ember szívéből, ember lelkéből. Szeretnék egy idézetet felolvasni, amit különlegesen szeretek. Ez az idézet így hangzik az Apostolok története című könyvből. A világ millióihoz arányítva Isten gyermekei mindenkor csak kicsinnyáj. De ha helytállnak az igazságért, ahogy azt az Úr szent igéjében kinyilatkoztatta, akkor Isten lesz a mencsváruk. a mindenható széles pajzsa alatt meghúzódhatnak. És figyeljük, ezt a mondatot jegyezzük meg. Isten mindenkor a többség. Nem gyönyörű ez a mondat? Isten mindenkor a többség. Miért? Gedeon ott maradt 300 emberrel, de miért ők voltak többség a több mint 100 000-es túlerővel szemben? Miért? Mert Isten velük volt, és kik által? Az ő angyalai által. És ők sokkal többen voltak, mint Midian, Amálek és a keletiek összes serege. És így olvasom tovább, csak egy bíztató záró gondolat ebből az idézetből. És ha majd az utolsó trombita szó áthatol a halottak börtönén, az igazak pedig újjongva győztesen jönnek elő, akkor Isten gyermekei Istennel, Krisztussal, az angyalokkal és minden idők álhatatos hűséges híveivel egyesülve bizonnyal a többség lesznek, szemmel látható módon is. Igen, és hadd mondjam, hogyha igazából ott vannak bennünk ezek a gondolatok, akkor a gyávaság és a bátorságnak a kérdését is egészen másképpen fogjuk tudni értékelni. Mert mitől fogunk félni, és mitől nem fogunk félni? Félni fogunk attól az úttól, amelyre az Úr azt mondja, hogy ezen nem jöhetek veled. Akármennyire is biztonságosnak, szélesnek tűnik, jó kilátásokkal kecsegtet, félni fogunk attól az úttól. De nem fogunk félni attól az úttól, amely lehet, hogy ezer veszélyt rejt magában látszólag, de az Isten azt mondta, hogy menjél, mert én veled leszek. Egészen másképp fogjuk a sokaságot, a létszámot, a gyávaság, a bátorság kérdését szemlélni. Szeretnék még röviden megjegyezni egy-két rövid tanulságot. Az egyik az, a csata kimenetelét most nem fogjuk megemlíteni. Szeretném megkérdezni, hogy Gedeon tudta-e előre, hogy milyen módon fogja az Úr szerezni a szabadulást, hogy mit kell tennie? Fogalma nem volt. Fogalma nem volt. Hadd kérdezzem meg, nem lett volna jó Gedeonnak is, hogyha előre elmondja az Úr, figyelj, Gedeon, én téged elhívlak, ezt és ezt fogod csinálni, és a nép így fog megijedni, egymásnak fordul és elszalad. Nem lett volna jobb Gedeonnak? Hát sokkal bátrabban mehetett volna oda, nem? De nem lett volna jó, mert a hitének kellett, hogy erősödjön, és az Úr a maga idejében megmutatja majd, hogy mit kell cselekedni, a maga idejében fogja hozni a szabadulást. Így volt ez Mózes idejében, amikor elhagyta ugye Egyiptomot, veres tenger. Így volt Jerikó falai leomlásánál. Akkor mondta, már ott voltak Jerikó alatt, mit kell tenni? Akkor mondta meg, nem előre. Vagy nézzük meg, ugyan már az Új Szövetségre, Pünkösd napján. Mit mondott a 12 tanítványnak Jézus, vagy az apostoloknak? Mi volt a megbizatásuk? Menjetek el a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot. De hogyan? Hát mit csináljunk? 12-en vagyunk. És, mert beválasztottak ugye még egyet Júdás helyett, 12-en vagyunk. És hogy? Hogy mit csináljunk? És az Úr, amikor az átadás megtörtént, a teljes önátadás megtörtént, az Isten cselekedett, és akkor meglátták, megtapasztalták az utat, a lehetőséget. Ezt kell tenni. Az Isten megmutatta és megáldotta őket. Az Isten nem előre jelenti ki a dolgokat, hanem mindig a maga idejében adja a tudtunkra a teendőinket. Szeretnék az Isten gondoskodó szeretetéről is egyetlen egy mozzanatot megemlíteni. Gedeon oda megy a seregével, ugye, tehát azzal a seregével, hát 300 emberével ott vannak, és szerintetek Gedeon félt, vagy nem félt? Ekkor, ennyi megerősítés után. Gedeon félt? Még ezek után is félt. És azt mondja neki az Úr, hogy ha félsz fölmenni, akkor menjél oda éjszaka, és hallgasd meg, hogy mit beszélnek. És oda megy ugye éjszaka, az Úr megint egy csodát tesz, elaltatja az összes embert, ugye, és ők oda mennek, és az egyik férfi ugye beszéli az álmát, hogy mit álmodott, ugye az ellenség soraiban persze, és hogy ugye egy árpa kenyér legonul, fölborítja a sátrakat, nem részletezzük. A lényeg az, hogy ki is mondja, hogy ez Gedeon, és hogy hát erről szól ez az álom. Az Úr küldi ezt Gedeonnak vigasztalásként, bátorításként. Álljunk meg egy pillanatra. Az egyik kedves, legkedvesebb igém a Szentírásból. Jeremiás könyve 33. fejezet, Jeremiás síralmai 3:57. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, és mondd, ne félj. Hadd kérdezem, vagyunk így sokszor? Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak, mondd, ne félj. Akármilyen helyzetbe kerülünk az elkövetkezendő időszakban is, így kérjük az Istent. És az Isten fog küldeni bátorítást. Az Isten meg fog erősíteni olyan módon, ahogy én azt értem, megérthetem, hogy ez nekem szól, ez a bátorítás, ez a vigasztalás. Igen, közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. És nézzük meg a záró tanulságot. Olvassuk el a 7. fejezet 22. versét. És mikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, fordította az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bécsitáig futott a tábor, leírja, hogy meddig. Hadd kérdezzem meg, 300 ember mit tud tenni? Hadd kérdezzem, mi mit tudunk tenni? Szeretném meg, tehát abban a feladatban, amivel az Úr megbíz bennünket. Hadd kérdezzem meg, meg tudjuk azt tenni, hogy megfújjuk a kürtöt? Meg tudjuk. Nem olyan szépen, mint esetleg, akik fúvós hangszeren játszanak, de azért csak bele tudunk fújni. Össze tudunk törni egy korsót? Mennyit törtünk már össze az életben? Tudunk fákját lobogtatni? Nincs ember, aki ne tudna. Ez volt az eszközük. És az Isten ellenségeskedésze, azaz félelmet keltett, egymás ellen támadtak. És mi volt az eredmény? Hadd olvassam el egyetlen egy idézetet a következőképpen. Ebben a jelentős vereségben nem kevesebb, mint 120 ezer megszálló pusztult el. 120 ezer. Mit? Korsó összetörés, kürtfúvás, fákja lobogtatás. 120 ezer ember. Mit mondott az Úr Gedeonnak? Menj el ezzel a te erőddel, én veled leszek. És teljesült, szóra teljesült. Én szeretnék egyetlen egy gondolatot befejezésül megemlíteni, és egy idézetet befejezésül felolvasni a következőképpen. A trombita megfúvásának egyszerű feladata Józsué serege esetében Jerikó falai alatt, valamint Gedeon kicsin csapatánál a midianita seregek körül, Isten hatalma révén vált hatékony fegyverré ellenségei erejének legyőzésére. Az emberek által kigondolt legtökéletesebb rendszer is csődöt mond Isten hatalma és bölcsessége nélkül, míg a legkevésbé ígéretes terv is sikert hoz, ha Isten rendelte, és ha alázattal és hittel fognak hozzá. Az Isten iránti bizalom és az akarata iránti engedelmesség ugyanolyan lényeges a keresztény lelki küzdelmeiben, mint Gedeon és Józsué kánaánitákkal vívott csatáiban volt. Isten arra akarta megtanítani őket, hogy higgyenek benne, bizalommal keressék a segítségét minden veszélyben. És figyeljük meg a záró gondolatokat. Ma is éppen úgy kész együtt munkálkodni népe erőfeszítéseivel, és nagy dolgokat véghez vinni gyenge eszközök által, mint akkor. Az egész menny arra vár, hogy igényeljük Isten bölcsességét és hatalmát. Az egész menny készen van a végső nagy ütközésre. Kire vár a menny? Eszközökre vár. Gyenge eszközökre, de átadott életű eszközökre, emberekre, akik azt mondják, hogy itt vagyok, Uram, küldj el engem. És az Isten hatalmas dolgokat fog tudni cselekedni azok által, akik ezzel a lelkülettel átadják magukat az ő szolgálatára. És én ezt kívánom az elkövetkezendő évben mindannyiunknak, minden élethelyzetben. És szívem mélyéből kívánom, hogy a Gedeonéhoz hasonló hit tapasztalatokat tudjunk szerezni. Amen. Menj el, jó atyánk! Kegyelmes Istenünk, nem tudjuk eléggé kifejezni a mi hálánkat és köszönetünket a Te irántunk tanúsított szeretetedért, hűségedért, gondviselésedért. És köszönjük, Istenünk, hogy Te együtt érzel velünk, Te látod a mi félénkségünket, látod a mi erőtelenségünket, és látsz minden körülményt, amiben vagyunk. És Urunk, köszönjük, hogy Te a mi szükségletünkhöz mérten meg akarsz bennünket erősíteni. És köszönjük, Istenünk, hogy neked mindannyiunkra megvan a Te jó terved, és köszönjük, hogy sok-sok feladatot akarsz mindannyiunkra rábízni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a Te benned vetett hit által, a Te erőd által mi örömmel elfogadhatjuk mindazt a megbizatást, amellyel küldesz bennünket. Urunk, kérünk téged, adjál alázatot a mi szívünkbe. Urunk, kérünk adjat, hogy ami Gedeonban volt, amikor elismerte, hogy ő senki és semmi, ő a legkisebb az ő atyáinak a nemzetsége és a családban a legkisebb, és az ő nemzetsége is a legkisebb. Honnan tudna ő erőt meríteni, honnan tudna ő győzelmet aratni a maga erejével, a semmi erejével? Urunk, ezt a lelkületet adjad nekünk is, óvjál meg bennünket a magabízástól. Amikor úgy érezzük, hogy lelkileg erősek vagyunk, Urunk, adjad, hogy akkor is érezzük, hogy az erő, amink van, az csak is tőled származik, és minden élethelyzetben alázattal, de hittel tudjuk kérni a te vezetésedet, a te útmutatásodat, a te bölcsességedet és a te erődet. Urunk, adjál nekünk erős, bátor szívet te benned, magunktól nincs ez, te adjad nekünk. Te tudod, hogy milyen élethelyzetek fognak bekövetkezni. Te tudod, mi mindennel fogunk találkozni ebben az elkövetkezendő esztendőben. Urunk, erősítsed meg a mi szívünket te benned. Növeljed a mi hitünket. És adjad, hogy a múltnak a tapasztalatai soha ki ne törlődjenek az emlékezetünkből. És a veled szerzett tapasztalatokból erőt merítve, és a te ígéreteid bizonyosságát a szívünkben hordva, tudjunk minden élethelyzetben hittel, bizalommal, békével hozzád fordulni. Köszönjük, Istenünk, hogy így őrizni fogsz bennünket, mindannyiunkat, gyülekezetünk, személyenként egyének, mindannyiunk életét, családjainkkal együtt. Hadd helyezzük, Urunk, a te kezedbe. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedből senki ki nem ragadhat bennünket. Így kérünk, hogy vigyázzál mireánk, őrizzél meg bennünket, Urunk, az örök életre. Amen.